Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
João Félix. Gonçalo bate pro gol. Gol!
Kialakult az összes negyeddöntő párosítása, ez pedig a Katarodó a teljes terjedelem világbajnoki kibeszélő műsora, amelyben Preisinger Sándorral beszéljük át, hogy mit tapasztaltunk a Marokkó-Spanyolország és a Portugália-Svájc mérkőzésen. Hát elsőként akkor kezdjük a korábbival, a Marokkó-Spanyolországgal, amely 0-0-ra végződött a rendes játékidő után és a hosszabbítás után is, 11-esekkel végül Marokkó nyert. Mondhatjuk, hogy itt az egyenes kieséses szakasznak azért messze ez a legnagyobb meglepetése?
Nem tudom, én nem éreztem ezt akkora meglepetésnek a csoportmeccsek után, főleg azért, mert egy kicsit el is kattantam a spanyoloknak a japánok elleni veresége kapcsán, főleg azt, amit 2-1 után ott műveltek, hogy állandóan keresztbe fociztak a pályán, tehát nem is nagyon akartak kapufele menni, és valahogy ez érződött rajtuk végig ezen a mérkőzésen, hogy a labda megvolt, körbeadogattak, mint egy kézlabda mérkőzésen, igazán kapufele nem mentek. Ugye Luis Enriquet se értettem igazán, hogy ha van egy ilyen Morátád, aki folyamatosan rúgja a gólokat, akkor miért nem játszik. Tehát múltkor beszéltünk erről pont egy igazi 9-es nélkül, megint csak. Ugye ez még számomra abból az időből datálódik, mikor ugye a Guardiola ezt kitalálta a Barcelonánál, de akkor ugye Xavitól elkezdve Busquets, Iniesta, azért voltak olyan középpályások, akikkel ezt meglehetett, meg Messivel ugye, és igazán ezért nem éreztem ezt, hiszen Marokkó viszont egy nagyon fegyelmezetten védekező, nagyon szervezett csapat, ahol megvan az a 12-13 játékos, aki atlétikában is tudja azt, hogy egy ilyen csapat ellen mit kell játszani, és ezt ragyogóan megjátszották.
Walid Regragui az első afrikai edző, aki negyeddöntőbe juttatott egy csapatot világbajnokságon, és az ő irányításával 7 meccsből, mert hogy még ugye nem régóta ő a szövetségi kapitány, 6-on nem kapott gólt a marokkói válogatott. Én kíváncsi vagyok, hogy volt játékosként és edzőként téged mi nyűgözött le jobban Marokkó védekezésében, a fegyelmezettség, a játékosok minősége, mert azért erről is érdemes beszélni, főleg ott a két szélső védőt tekintve, vagy az elképesztő meló, amit beletettek egész mérkőzésen, és itt nem csak a védőkről, hanem akár a támadókról, vagy a középpályásokról is beszélhetünk.
Ugye már a meccs tervük is, ugye most ez félig, meddig ugye kicsit ugye még a 2002-es korosztály kapcsán egy tapasztalatból is mondom, hogy megvolt az a meccs tervük, amivel egy spanyol csapatot, vagy egy spanyolhoz hasonló csapatot meg lehet verni. Nyilván biztos, hogy jól felmérte a saját csapatának az elejét, és tudta azt, hogy ő nem láluk lesz a labda, tudta azt, hogy be kell zárni a területeket, főleg a sorok közti területeket, tudta azt, hogy elég közel kell ahhoz húzni a védekező vonalát, hogy ne tudják nagyon mögé klöbbölni, vagy rúgni a labdát, és innentől kezdve nyilván a meló részét az bele kellett tenni, és a hibban elküli részét, és arra játszani, hogy majd csinálnak 2-3, vagy éppen 4-5 kontrát az egész mérkőzés, amiből meg lehet nyerni a meccset. Valahogy meg is volt nekik ez a 3-4 kontrájuk, nem tudtak belőle gólt rúgni, viszont végig az történt a pályán, amit ők akartak.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hiába volt óriási fölényben szemlátomást a spanyol válogatott, nekem az volt az érzésem, amit te is mondtál, hogy itt azért a marokkói akarat érvényesült. Ezt jelzi az, hogy 7 lövésig, 7 próbálkozásig jutott a spanyol csapat a 90 perc alatt, ami azért egy ritka alacsony szám, és hogyha még ehhez hozzáteszem azt, hogy az első 45 percben egyetlen egy lövési kísérlete volt a spanyol válogatottnak, az nagyon jó jelzi azt, hogy mennyire szépen sikerült azt a lakatot lezárni Marokkónak hátul.
Igen, és itt megint csak morataznék egy kicsit, mert ugye csak olyan játékosok vannak a pályán, akik labdafele jönnek, akik állandóan visszafele játszanak, keresztbe játszanak a pályán. Szoktam mondani sokszor ilyenkor, hogy lehet, hogy páruknak észre se vették volna, leviszik a kaput a pályáról, mert annyira azzal voltak elfoglalva, hogy hogyan tartsák meg a labdát, hogyan futballon, és onnantól kezdve lett egy kicsit éle a dolognak, mikor ugye egy igazi center jött a pályára, aki a kapufele játszott, hiszen Morata az abszolút egy ilyen játékos. Nyilván nagyon kiszámíthatóvá tette így a spanyoloknak a játékát, és tulajdonképpen ezt az egy dolgot tudják, tehát igazán váltani se tudnak a mérkőzés közül, és most abban az irányban azért nem szeretnék elmenni, hogy szidom itt a spanyol futballt, de nyilván nekik is váltaniuk kell, hogyha az elvárásaikat meg akarják élni egy-egy ilyen világversenyen.
7-11-esből 4 kimaradt, ami azért egy rendkívül magas szám. Az összes spanyol, Sarabia a kapufát találta el, Soler a bal kezéhez lőtte a kapusnak, Busquets pedig a jobbhoz, mindannyian kihagyták. Marokkónál Sabiri, Ziyech és Hakimi belőtte, és Benun hibázott, az belefért. Mint ahogy az is egyébként, hogy Hakimi a végén egy pányenkával zárja le ezt a 11-es párbajt. 3-0, azért ez nem túl gyakori eredmény egy szétlövésben.
Hát nem. De, ahogy néztem a mérkőzést, az arcokon lehetett látni végig, hogy ki mennyire van, úgymond sportszeret, kinek mennyire van sportszeret a gatyájában, amikor oda megy egy ilyen szituációba. Hiszen ez az, amit tényleg nem lehet gyakorolni se edzésen sehol, hogy ilyen tét mellett, ilyen közönség mellett, ilyen nyomásnál ugye berúgni egy-egy 11-et, de hát nyilván a Hakimi az, hogy amikor ott eldobtam én is mindent, ami a kezemben volt, mikor hogy belelöbbölt, belepaljánkázott ebbe az utolsó 11-esbe, hát ha belegondolsz, azért ritka az, hogy ilyet bevállal valaki, és hiába történt már ilyen a futballtörténelemben, azért kevesen gondolnak rá, hogy na most az fog következni, hogy a Hakimi...
Igen, Spanyolországban született jobbekként.
Igen, spanyol születési jobbekként oda megy, és akkor a spanyoloknak belőpöli azt, hogy majd akkor az utcán meg majd bujkálhat itt jobbra-balra, mert biztos, hogy nem lett így több szurkolója Madridba se.
Igen, még itt a gyakorlással kapcsolatban egyetlen felvetés. Luis Enrique még a mérkőzés előtt azt mondta, hogy legalább 1011-est házi feladatként feladott minden egyes kerettagnak, amikor találkoztak az évközben, és edzőtáborozott a válogatottal. Azt mondta, hogy a VB előtt a saját klubjában mindenki jusson el legalább 1000-ig, de hát itt az van, amit te is mondasz, hogy nyilván ezeket a pszichés körülményeket nem lehet megteremteni. Ugye Lineker mondta még korábban azt, hogy azért kell nagyon sokat gyakorolni a 11-es rúgásokat, hogy az automatizmusok legalább meglegyenek, tehát hogy ne kelljen annyi mindenre figyelni, és a körülményeket úgy talán könnyebben ki lehet zárni, de hát ez jól láthatóan nem sikerült Spanyolországnak.
Hát igen, meg ott ugye ilyenkor hiába gyakorlom be ezen, szóval lerúgom a jobb kapufa mellé. Ugye a mai világban már fölmész bárhova az internetre, az meg lehet nézni, hogy hova rúgtam, hányszor rúgtam, meg melyik homlok, a melyik részén folyt le a víz közben. Tehát ezek olyan szituációk, amikor nem van a két rúgójátékosba is, és onnantól kezdve már abszolút kétesélyes a dolog, és hiába gyakorlod be. Ez nem olyan, mint a torna, hogy felugrok a lóra, és megcsinálom a gyakorlatot, mert senki nem akarja elvinni a lovat, hanem az, hogy ott a kapus, őnek is vannak egy csomó statisztikája erről, és pontosan tudja, hogy mi fog következni, illetve hát látszott, hogy itt azért hármat megfogott egymás után.
Igen, egyébként ami nekem feltűnt, hogy itt a hátsó kamerálásból mennyivel jobban lehet látni a nekifutásból azt, hogy mire készül a játékos. Amikor oldalról néztük az oldalsó közvetítésekből, szerintem nem volt ennyire nyilvánvaló. Itt azért, ahogy valaki nagyon kifutott oldalra, és úgy támasztott ki, ott azért látszott, hogy ki fogja fordítani például a belsőjét. Na, de akkor beszéljünk a másik mérkőzésről, az egy sokkal gólgazdagabb találkozó volt. Portugália-Svájc 6-1, és a Ronaldo helyére beállított Gonzalo Ramos az első mesterhármasát jegyezte a tornának. Ráadásul 2002 óta ő volt az első olyan játékos, aki az első kezdőként lejátszott VB meccsén mesterhármasig tudott jutni. Hát beszéljünk először Ronaldo kihagyásáról. 2008 óta állt először föl világversenyen úgy Portugália, hogy nem volt ott a kezdőcsapatban a hetes, Cristiano Ronaldo, 31 meccses sorozat szakadt meg ezzel.
És igen, és sajnos azt kell mondjam, hogy jogosan. Hiszen most már a Manchesterben sem játszott ugye a szezonban, és azért lehet, hogy kicsit csúnya szó, de a leépülés azért megkezdődött nála is. Tehát az hogy nem volt, nincs mérkőzésben, nincs annyi mérkőzés a lábában, nyilván a regenerációs ideje is már tolódik kifelé, és ahogy öregszik az ember, ugye egyre többet kell mellózni azért, hogy ugyanazon a szinten tudjon maradni. Ő ennek ki ez a része, nyilván otthon megcsinálja szokásos dolgait, de már nem tudja hozni azt a szintet. És lehetett látni a becserélése után is, igazán egyel kevesebben vannak védekezésben a portugálok, és Santos óriási dolgokat húzott, és gondolok itt akár Nevesnek a középpályás Lola kihagyására, vagy éppen ugye a Ronaldo Ramos cserére, ami lényegesen dinamikusabbá, lényegesen bepörgőbb pördősebbé tette ezt a amúgy is jó portugál válogatottat, és most volt az első érzésem ugye a világbajnokság kapcsán, hogy komoly esélyessé lépett elő ezzel Portugália.
Igen, itt azért szerintem Gonçalo Ramos beállítása volt a legnagyobb kulcs, már csak azért is, mert ugye mesterhármas szerzett, ahogyan erről beszéltünk, és ott nekem az első gondolatom az volt, amikor megláttam ezt a portugál kezdőcsapatot, oké, kimaradt Ronaldo, akkor jön Rafael Leao. Aztán az utolsó percekre ő is beállt, és aztán gólt szerzett, de itt azért a fiatal Benfica játékos beállítása volt a hatalmas húzás.
Igen, és óriási különbség van a két játék között, mert Leao ugye ő nagyon-nagyon van hype-olva, nagyon sztárolva, de ő egy egyéni játékos. Ő a kombinatív játékban nem vesz részt annyira, illetve nem úgy vesz részt, hanem öncélúan vesz részt. És éppen azért Santos ezt is nagyszerűen bevállalta, hogy hiába nagy sztár ő, már a saját léptékei, ugye Milán játékosként, de a kombinatív játékban egyszerűen nem ad annyit, mint a többiek, és most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon eltalálta ezt a csapat összeállítást, és a csapaton belül is, bár gondolom elég erős az ő pozíciója, a visszaigazolások kapcsán én azt gondolom, az ő hitele is még tovább erősödött ezen a csapaton belül.
Hát ha már kombinatív játék, a portugálok nagyon meggyőzően kézben tartották ezt a mérkőzést, és itt látszott az, hogy micsoda játékintelligencia van a pályán. João Félix talán nem játszott ennyi mire jól ezen a VB-n, mint ezen a mérkőzésen, és Bernardo Silva is szerintem egészen fantasztikus mérkőzés futott, Bruno Fernandesről nem is beszélve. Ennek volt szerintem köszönhető, de majd te mindjárt kijavítasz, hogyha másképp láttad, hogy Svájc kicsit talán meglepő ötvédős taktikája ellen ennyire gyorsan meglett az a játék, ami hatékony volt a portugálok számára.
Furcsa volt a Svájcnak, mert egy jó ideig gondolkodtam azon most, hogy négy védőznek, vagy közvédőznek, mert a Vargas sokszor úgy emberfogást játszott, mentek, és az egész védekezésük feltott eljárni, hogy emberfogtak. Viszont nem akarom őket megsérteni, de hát egy sebességi fokozattal, vagy egy osztályal lejjebb vannak ők majdnem minden poszton. Tehát, hogy én egy az egybe egy, akkor tudok kimenni védekezni, ha a hasonló kaliberű játékosaim vannak, vagy harcosabbak, vagy gyorsabbak, vagy jobban ütnek, de ez ebben az esetben egy nagyon-nagyon leketyegett svájci csapat volt, amelyik azt gondolom azzal, hogy bejutott itt a egyenes kiesés körbe, ők el is lőttek minden puskaport, és kicsit meg is voltak elégedve magukkal, mert itt azért ahogy az eredmény is mutatja, egy osztálykülönbség volt a két csapat között. És visszatérve az alapdolgodra, én a kulcsot azt látom, hogy legalábbis én úgy érzékeltem, hogy Bernardo Silva egy kicsit mélyebben játszott, tehát középpályáról indult, ami a bontás tekintetében, illetve hát a mozgékonyság tekintetében óriási előnyt jelentett a svájciakkal szemben a középpályán.
Még egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban, nem tudom, gondolkoztál-e rajta, hogy az 55. percben, amikor megvolt a 4-0, miért nem kezdett el pihentetni Santos? Azért, mert ennyire jól működött a csapat? Majdnem 20 percet várt innentől kezdve. A 73. percben volt az első csere, az ugyan egy hármas, akkor jött le Pepe, Otávio és a három gólt szerző Ramos, akkor jött be ugye a kapitányi karszalagot megkapó Ronaldo is.
Én azt gondolom, hogy itt azért óvatosan kell várni itt a rotálással, meg azért 3-4 naponta jönnek a mérkőzések, ami egy játékosnak, egy ereje teljével lévő játékosnak a legirreálisabb. Tehát megvan a megfelelő regenerációs idő, sőt, még egy nappal több is van sok esetben, tehát lehet rápírni a következő meccsre, és ha én nem játszom, nem vagyok annyira játékba, akkor nem biztos, hogy a pihentetés az pozitívan sül el. Ugye láthatjuk a spanyol csapatnál is, hogy azért ez az agyorotálás, meg aminekinek megadom a lehetőséget, az nem minden esetben az a jó. Hiszen így játékban maradnak a játékosok, megkapják a megfelelő terelést, megmarad a ritmus, és azért ilyen szempontból, bár a portugáloknál is volt azért bőven változtatás az előző mérkőzéssel kapcsolatban szemben, viszont ők most is szerintem erre fókuszáltak, hogy majdnem mindenki, aki továbbra is főszerepet fog kapni a folytatásban, megkapja majdnem a teljes meccs terhelést.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm a szakértelmedet. 17 nap után először nem lesz Katarodó holnap, legalább lesz idő meghallgatni a hosszú adást vagy adásokat is. Legközelebb majd pénteken jelentkezünk, az első két negyed döntő után szokásos módon egyébként Katarodóval, csak hogy gyorsan végigmenjünk a negyed döntők párosításán. Horvátország Brazíliával kezdődik majd pénteken 16 órakor a sora ezeknek a negyed döntőknek. Hollandia-Argentina, Marokkó-Portugália, Anglia-Franciaország, hát szerintem parádés mérkőzések egész sora. Hogyha egyet kéne választanod, melyiket mondanád, Sanyi?
Hát én azt gondolom, én az angol-franciát várom a legjobban.
Hát akkor a végét.
Arról fogalmam sincs, hogy ki fogott nyerni, hogy ki milyen napot fog ki, illetve az angolok mennyire tudják a kreatív francia csapattal szemben megszívni magukat, de majdnem mindegyik ugye klasszik, és ugye Marokkó itt az egyetlen kakuktojás ilyen szempontból, mert azért a többi válogatott azért nem véletlenül van a legjobb nyolc között, és ha megnézzük azért a labdarúgó világbajnokságot történetét, azért nagy számok törvény alapján megvan az a 10 válogatott, amiből általában 8 kikerül, úgyhogy ez megint csak egy ilyen papírforma világbajnokság eddig, illetve hát ugye 5 európai csapat, ha jól számoltam.
5 európai csapat, 6 korábbi világbajnok, hát nem, 5 korábbi világbajnok, mert Portugália sem nyert még, és Marokkó az egyetlen, amelyik nem járt még legjobb 8 között korábban.
Igen, hát ők meg abszolút megérdemeltek, és viszont náluk még lehetséges, hogy lesz valami meglepetés. Már a mai mérkőzések alapján azért a portugál válogatott jókor pályázik majd a legjobb 4 közé. De majd meglátjuk.
Meglátjuk. Köszönöm szépen, Sanyi, és nektek is a meghallgatást. Sziasztok, találkozunk pénteken.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.